Sophie 7 órakor bekopogtatott a szobámba, hogy felöltöztessen. Nagyon sokáig pepecselt velem, olyan sokáig, hogy Mr. Rochester már türelmetlenkedett, és fölüzent, hogy miért nem megyek már. Sophie éppen akkor tűzte föl a menyasszonyi fájtlamat, persze nem a drága újat, hanem azt az egyszerűt, amelyet magam szektem be. És alig vártam, hogy kiszabaduljak a keze közül. Tessék vigyázni! Kiáltott rám Sophie franciául, hiszen még meg se nézte magát a kisasszony a tükörben. Visszafordultam az ajtóból, és a tükör elé léptem. Olyan idegen volt a fehér ruhás, fátyolos valaki, aki a tükörből visszanézett rám, mintha nem is én lennék. Jean! Kiáltott valaki odalent. Leszaladtam. Mr. Rochester a lépcső alján várt. Hogy lehet ilyen sokáig öltözködni? Dörmögte. Én majd megbolondulok az izgalomtól, maga meg órákat tölt a készülődéssel. Bevitt az ebédlőbe, alaposan szemügyre vett, azt mondta, olyan karcsú vagyok, mint egy liliomszál, és olyan szép, hogy nem győz betelni velem. Aztán azt mondta, hogy 10 percet engedélyez a reggelire, majd csöngetett. Az egyik mostanában fogadott inas jelent meg a csöngetésre. A hintó előállott? Igenis, uram. A podgyászt lehordták? Most hordják, uram. Menjen át a templomba, nézze meg, hogy Mr. Wood, a pap, és az egyházvi ott van-e, aztán jöjjön vissza jelenteni. Már említettem, hogy a kápolna a kastélytő szomszédságában volt. Az inas csak hamar visszajött. Mr. Wood már öltözködik a sekrestjében, uram. A hintó? Most szerszámozzák a lovakat, uram. A templomba nem kell a kocsi, de mihelyt visszajövünk, rögtön indulunk. A bőröndöket addig rakják föl, és a kocsi is legyen útra készen. Parancsára, uram. Készen van, Jane? Fölálltam. Nem volt vőfény, nem volt a koszorús lányok, nem volt nász kíséret, csak mi ketten voltunk. Mrs. Fairfax a csarnokban állt, amikor kimentünk. Én szívesen elbúcsúztam volna tőle, de Mr. Rochester vasmarokkal szorította a kezemet, és úgy húzott magával, hogy alig bírtam követni. Elég volt egy pillantás vetnem Mr. Rochester arcára, hogy tudjam, másodpercnyi késedelmet sem hajlandó tűrni. Nem tudom, más vőlegények is ilyen komor és elszánt arcot szoktak-e vágni, amikor az oltár elé indulnak, és vajon minden vőlegének így villámlik-e a szeme mordan összevön szemöldöke árnyékában. Arra sem emlékszem, derus vagy borús volt-e az idő. Sem az égre, sem a földre nem néztem, egyedül Mr. Rochester érdekelt. Azt szerettem volna tudni, hogy mi az a láthatatlan valami, amire útközben Adász tekintetét szegezi. Szerettem volna átérezni azokat a gondolatokat, amelyekkel viaskodik, és amelyeknek ellenszegül. A templom kapujában megállt. Észrevette, hogy egészen elfulladtam a nagy sietségben. Kegyetlen vagyok, ugye, Jane? Kérdezte. Álljunk meg egy kicsit. Támaszkodjék rám. A templomra tisztán emlékszem. Údon szürke épület volt, egy vajú keringett a tornya körül. Mögötte még piros volt az ég a napkeltétől. Emlékszem a templomot körülfogó temetőudvar sírköveire, és arra is, hogy 2 idegen férfi betűzgette a mohos kövek feliratait. A 2 idegen férfi már csak azért is föltűnt, mert amikor minket megláttak, a templom mögé húzódtak, és én arra gondoltam, hogy biztosan belopoznak majd az egyik oldal bejáraton, s végignézik a szertartást. Mr. Rochester nem vette észre őket, ő engem nézett aggodalmasan, mert a homlokomat kiverte a verejték, arcom, ajka méghideg volt, és éreztem, hogy halálsápat vagyok. De szerencsére 1-2 perc múlva összeszedtem magam. Beléptünk a csendes, szerény kis kápolnába. A pap fehér karingben állt az alacsony oltárnál, mellette az egyházfi. Nagy volt a csend. Csak egy távoli zugban mozgott 2 árnyék. Fültevésen beigazolódott. A 2 idegen férfi még előttünk belopózott, és most ott álltak a Rochester család kriptája előtt, háttal nekünk. A rácson keresztül a térdeplő márványangyal tanulmányozták, amely a polgárháborúban Marston Moore-nál elesett Demeren Rochesternek és feleségének, Elizabethnek földi maradványait őrizte. A mi helyünk az áldoztató rács előtt volt. minthogy lépéseket hallottam hátulról, hátra pillantottam. Az egyik idegen úr volt, kétségtelenül a szószékig előre jött. A szertartás megkezdődött, a pap elmondta a szokásos szöveget, aztán kissé Mr. Rochester felé hajolva így folytatta. Mindkettőjüket felszólítom, mint ahogyan majdan a végítélet szörnyű napján, amikor a szívek titkai kitudódnak, mindenkinek felelnie kell, felszólítom mindkettőjüket, hogyha valami olyan akadályról tudnak, amely útjában áll a törvényes házasságnak, azt haladéktalanul közöljék, mert biztosak lehetnek, hogy mindazok, akik Isten igéi ellenére kötnek házasságot, nem Isten által köttetnek össze, és az ő házasságuk nem törvényes. A szokásnak megfelelően itt szünetet tartott. Vajon előfordult-e valaha, hogy valaki ilyenkor közbeszólt? Azt hiszem, ilyesmi 100 évben egyszer, ha előfordul. A pap föl sem pillantott könyvéből, s a pillanatnyi szünet után folytatni akarta a szertartást. Kezét már Mr. Rochester felé nyújtotta, s ajka már szétnyílt, hogy megkérdezze, feleségül óhajtod-e venni ezt a leányzót. És ekkor közvetlen közelünkben megszólalt egy erélyes hang. Óvást jelentek be! Ennek a házasságnak törvényes akadálya van. A pap a beszélőre nézett, és torkán akadt a szó. Mr. Rochester olyan mozdulatot tett, mintha a föld megrendült volna alatta. Szilárdan megvetette a lábát, és szemrebben is nélkül folytatta. Mondja tovább! Milyen zengő halk szavát nagy csend követte. Aztán Mr. Wood így szólt. Nem folytathatom, míg a vád alaposságáról vagy alaptalanságáról meg nem győződöm. Az esketési szertartást félbe kell szakítani, mondta mögöttük az előbbi hang. Abban a helyzetben vagyok, hogy be tudom bizonyítani, a házasság megkötése legyőzhetetlen akadályokba ütközik. Mr. Rochester úgy tett, mintha nem hallaná ezeket a szavakat. Makacsul és mereven állt a helyén, nem mozdult, a kezemet sem eresztette el. Milyen forró volt a keze, és milyen erős. Homloka pedig, mint a fehér márvány. Tekintete, mint az űzött vadé. Mr. Wood nem tudta, mit évő legyen. Milyen természetű akadályról van szó? Kérdezte. Talán legyőzhető akadály. Talán meg lehet magyarázni. A beszélő előbbre lépett, a rácsra támaszkodott. Nyugodtan, határozottan, de nem hangosan mondta. Egyszerűen arról van szó, hogy Mr. Rochester házasember. Felesége él. Minden idegszálon megremegette szavak hallatára. Ereimben vadul rohant a vér, de uralkodtam magamon, nem ájultam el. Mr. Rochesterre néztem, tekintetemmel kényszerítettem, hogy ő is rám nézzen. Arca szürke volt, de szikla kemény. Szeme szikrázott, egyelőre nem tagadott semmit, de látszott rajta, hogy szembe fog szállni vádlóival. Nem szólt, nem mosolygott, csak átölelte a derekamat, és erősen magához szorított, de nem is úgy, mint egy emberi lényt, hanem mint valami élettelen tárgyat. Kicsoda ön? Kérdezte az idegentől. Bridge a nevem, ügyvéd vagyok Londonban, a B Street-en van az irodám. És ön azt állítja, hogy feleségem van. Én csak emlékeztetem a feleségére, uram. A törvény értelmében ön házas ember, ha nem is akarja elismerni. Legyen szíves, közölje velem állítólagos feleségem nevét, családját, lakóhelyét. Kérem szépen. Mr. Bridge nyugodtan kivett a zsebéből valami írást, és hivatalos orhangon olvasni kezdte. Állítom és be tudom bizonyítani, hogy Edward Fairfax Rochester, Thornfield Hall, Fernenden Manor, N megye, Anglia. Itt egy 15 év előtti évszám következett. Október 20-án feleségül vette nővéremet, Berta Antoinette Mezont, Jones Mezont kereskedő és Antoinette nevű kreol származású feleségének, leányát, Jamaica szigetének, Spanish-Tom városában. Az eredeti adatok megtalálhatók a Spanish-Tombeli templom anyakönyvében. Egy másolat birtokomban van. Aláírás, Richard Mezon. Ez, ha ugyan hiteles, csak azt bizonyítja, hogy annak idején megházasodtam, de azt nem, hogy állítólagos feleségem ma is él. 3 hónappal ezelőtt még élt, felelte az ügyvéd. Honnan tudja? Tanúm van rá, és tanúvallomásának hitelességét még ön is alig ha fogja kétségbe vonni. Lássuk a tanút, az ördög vigye el. A tanú jelen van, Mr. Mason, lesz szíves ide jönni? A név hallatára Mr. Rochester összeszorította a fogát, s egész teste görcsösen megvonaglott. A másik idegen, aki idáig a háttérben tartózkodott, most közelebb lépett. Az ügyvéd válla fölött egy sápat arc bukkant elő. Ő volt Mason. Mr. Rochester megfordult és rábámult. Szeme, mint már többször említettem, fekete volt, de ezúttal rozsdabarna, sőt, vöröses tűzben égett. Olajbarna arca, fehér homloka is lángolt, mintha a szívében égő tűz egész testében is szétterjedne. Megmozdult, fölemelte a karját, talán agyon is üti Masont, ha az segítségért kiáltva nem hátrál előre. Mr. Rochester dühe egyszerre kilobbant, hideg megvetés tükröződött arcán, és csak ennyit kérdezett. Hát neked mi mondani valód van? Mason vértelen ajka érthetetlen választ mormolt. Az ördög vigyen el, miért nem felelsz érthetően? Azt kérdeztem, mi mondani valód van neked? Kérem, uram, szólt közbe a pap, ne feledkezzék meg arról, hogy szent helyen vagyunk. Azután Masonhoz fordulva csendesen kérdezte. Önnek tudomása van arról, hogy ennek az úrnak a felesége él? Bátorság, sürgette az ügyvéd. Ki vele? Él és Thornfieldben lakik, mondta most már érthetőbben Mason. Ez év áprilisában láttam utoljára. Én az öccse vagyok. Hogy Thornfield Hallban lakik? Kiáltott fel a lelkész. Az lehetetlen. Régóta lakom ezen a környéken, és soha nem hallottam, hogy Mr. Rochesternek felesége van. Mr. Rochester ajkát keserű mosoly torzította el. Nem hát. Gondom volt rá, hogy senki ne tudjon róla. Aztán vagy 10 percig tanakodott önmagában, míg végre elhatározásra jutott. A komédiának vége. Mindent elmondok. Csukja be a könyvét, Wood, és vesse le a karingét, maga pedig John Green elmehet. Ma nem lesz itt esküvő. Az egyházfi eltávozott, Rochester elszántan folytatta. Bigámia. Csúfszó. És én majdnem bigámiát követtem el, ha a sors vagy a gondviselés, talán inkább a gondviselés meg nem akadályozza. Ördögi gonoszságot készültem elkövetni, és a tisztelendő úr véleménye szerint bizonyára rászolgáltam a legszigorúbb büntetésre, az örök tűzre. Uraim, a tervem nem sikerült. Amit ez az ügyvéd és a tanú állít, színigasság. Én valóban házas ember voltam, és a nő, akit feleségül vettem, él. Ön azt mondja, Wood, hogy soha nem hallotta a feleségem hírét. De a pletyka, a titokzatos őrültről, akit a kastélyban lakat alatt őriznek, bizonyára az ön fülébe is eljutott. Voltak, akik azt suttogták, hogy törvénytelen féltestvérem az a nő, mások azt állították, hogy elhagyott szeretőm. Az igazság az, hogy a feleségem, aki 15 évvel ezelőtt vettem el. Berta Masonnak hívják, és édes testvére ennek a bátor fiatalembernek, aki remegő végtagjaival és halálsápat arcával azt bizonyítja, hogy milyen hős tud lenni egy férfi. Föl a fejeldik, ne félj, nem bántalak. Berta Mason őrült, terhelt családból származik, 3 nemzedéken át csupa félkegyelmű és mániákus született a dinasztiában. Az anyja, a kreolnő, nem csak bolond volt, de iszákos is. Ez csak akkor derült ki, amikor már feleségül vettem a lányát, addig sikerült megőrizniük a családi titkot. Berta, mint szófogadó gyermek, mindenben követte anyja példáját. Elragadó élettárs volt, okos, ártatlan, szerény. Képzelhetik, milyen boldog voltam. Micsoda jelenetek játszottak le közöttünk. De mit szaporítsam a szót? Bridge, Wood, Mason, mindhármukat meghívom, legyen szerencsém fönn a kastélyban. Látogassák meg Mrs. Poole páciensét, illetve az én feleségemet. Saját szemükkel győződhetnek meg róla, hogy milyen aljas módon hálóztak be, és vétették el velem ezt a nőt. Majd aztán mondják meg, volt-e jogom fellázadni sorsom ellen, csoda-e, hogy emberi vonzalom után epettem. ez a lány itt, folytatta rám nézve, nem tudott többet az undorító titokról, mint ön, Mr. Wood. Ő szegény azt hitte, hogy ma törvényes házasságot fog kötni velem. Nem sejthette, hogy majdnem kelepcébe került, és álházasságot kötött egy rászedett nyomorultal, aki már hozzá van kapcsolva egy hitvány, őrült, elállatiasodott házastárshoz. Gyerünk innen, uraim! Még mindig nem eresztett el. Kimentünk a templomból, a három férfi jött utánunk. A kastély kapuja előtt még ott állt a hintó. Vigye be a kocsi színbe, John, mondta hűvösen Mr. Rochester. Ma már nem lesz fel szükség. A bejáratnál Mrs. Fairfax, Adél, Sophie Lee üdvözölni akarta az újdonsült házaspárst. Mars innen, ordította Mr. Rochester. Nem kell a gratuláció, 15 évvel elkéstek. Nekivágott a lépcsőnek. Még mindig fogta a kezemet, és indegetett a három férfinak, hogy jöjjenek utánunk. Fölértünk az első emeletre, majd a galériára, végül a harmadik emeletre. Mr. Rochester kinyitotta kulcsával az alacsony, fekete ajtót és betessékelt a szobába, ahol az a széles ágy állt. Te ismered ezt a helyiséget, Mazon? Itt harapott beléd a nővéred, és itt akart agyon szúrni. Félrehúzta a függönyöket, amelyek a másik ajtót eltakarták. Azt az ajtót is kinyitotta. Az ablaktalan szobában égett a tűz a magas, tömör kályha ellenző mögött. A mennyezetről láncon petroleum lámpa csüngött alá. Grace Paul a tűz fölé hajolt, főzött valamit egy lábaskában. A szoba sötét mélyén egy alak szaladgált föl alá, hogy állat volt-e vagy ember, azt első pillantással nem lehet megmondani. Ha ember volt, négy kézláb mászkált, úgy morgott, mint valami állat. De ruhát viselt és arcát szürkölő hajtömeg, akár az oroszlán sörénye takarta el. Jó reggelt, Mrs. Paul, szólt Mr. Rochester. Hogy van? És hogy van a betege? Köszönöm, meg vagyunk, felelte Grace, és óvatosan leemelte a lábast a tűzről. Kicsit harapos, de nem dühöngő. Éles kiáltás hazudtolta meg a kedvező jelentést. A felöltöztetett hiéna kiegyenesedett, és hátsó lábára állt. Tessék vigyázni, uram, szólt Grace. Észrevette, hogy itt van. Jobb lenne, ha kimenne. Csak egy-két percig, Grace. Csak egy-két percig. Tessék vigyázni az Isten szerelmére! A tébolyodott asszony felhördült, kócos haját hátradobta arcából, és vad tekintetét a látogatókon jártatta. Fölismertem a dagadt, lilás-vörös arcot. Mrs. Poole előrelépett, Mr. Rochester félretolta. Menjen innen, szólt rá. Most nincs nála kis, és majd vigyázok. Az ember soha nem tudhatja, hányadán van vele. Roppant ravasz és roppant erős. Menjünk innen, súgtam azon. Eredj a pokolba, ha félsz, förmett rá a sógora. Vigyázzon, sikoltott Grace. A három férfi sietve hátrált. Mr. Rochester engem a háta mögé lökött. Az őrült asszony előreugrott és torkon ragadta férjét. Bele akart harapni a nyakába, birkóztak. A nő majdnem olyan magas volt, mint Mr. Rochester, de amellett kövér. Nagy testi ereje lehetett, a férje alig bírt vele. Egy ökölcsapással leteríthette volna, de nem akart ütni. Végre sikerült az asszony két karját lefogni. Grace Paul segítségével vastag zsinórral összekötözték hátának karját, aztán egy székhez kötözték. Ez persze nem ment simán, az asszony üvöltött és kapálozott. Mr. Rochester most a nézőköz fordult fanyar és szomorú mosollyal. Hát, ez az feleségem, uraim, mondta. Ez az egyetlen hitvesi örelés, amelyet én ismerek. Ilyen becézgetések vidítják fel magányos óráimat. És cserébe ezt szerettem volna. Kezét vállamra tette. Ezt a fiatal lányt, aki olyan komolyan és csendesen áll itt a pokol kapujában, és ámulva nézi a gonosz szellem garázdálkodásait. Csoda-e, ha őt kívántam élettársul, törvényes feleségem helyett. Látják a különbséget, Wood és Bridge. Hasonlítsák össze ezt a tiszta tekintetet azokkal a vérben forgó szemekkel, ezt az arcot azzal a lárvával, ezt a karcsú kis alakot azzal a lomha testtel. Hasonlítsák össze, és aztán ítélkezzék fölöttem az evangélium hirdetője és a törvény embere. Ítélkezzenek fölöttem, de előbb gondolkozzanak el az írás szavain. Ne ítélj, hogy meg ne ítéltessél. És most távozzanak.
El kell zárnom zsákmányomat.
Mindnyájan kimentünk. Mr. Rochester még egy pillanatra hátra maradt, utasításokat adott Grace Paulnak. Mikor lefelé mentünk a lépcsőn, az ügyvéd hozzám fordult. Ön természetesen tisztán áll, asszonyom. Önt nem érheti vád. Milyen boldog lesz a nagybátyja, ha megtudja. Ha ugyan Mr. Mason még életben találja. A nagybátyám? Mi van a nagybátyámmal? Ismeri? Mr. Mason ismeri. Mr. R. néhány éven át a Mason cég funcsáli levelezője volt. Mikor nagybátyja megkapta azt a levelet, amelyben ön a Mr. Rochesterrel tervezett házasságáról értesítette őt, Mr. Mason véletlenül éppen Madeirában járt, és találkozott Mr. R-rel. Mr. R. tudta, hogy ügyfelem ismer egy Rochester nevű urat, azért említette a készülő házasságot. Képzelheti, asszonyom, ennyire meglepődött Mr. Mason. Rögtön le is leplezte a tényállást. Nagybátyja sajnos súlyos, sőt gyógyíthatatlanul beteg, azért nem utazhatott Angliába, hogy önt pártfogásba vegye, de kérve kérte Mr. Masont, hogy haladéktalanul tegyen lépéseket a házasság megakadályozására. Hozzám utasított, mint ügyvédhez. Én aztán el is követtem mindent, és hálát adok Istennek, hogy még idejében érkeztem. Bizonyára ön is boldog. Ha nem félnék attól, hogy nagybátyát már nem találja életben, azt tanácsolnám, hogy Mr. Masonnal együtt utazzék el hozzá. Így azonban helyesebb, ha Angliában várja meg, míg hírt kap Mr. R-től, vagy Mr. R-ről. Van még valami elintézni valónk? Fordult Mr. Masonhoz. Azt hiszem, nincs. Mehetünk. Felelte izgatott a Mr. Mason, és anélkül, hogy Mr. Rochestertől elbúcsúztak volna, kiléptek a csarnok ajtaján. A lelkész még váltott néhány szót, talán dolgálót, vagy talán figyelmeztetőt, döjfös hívével, azután ő is elment. Szobám félig nyitott ajtajában állva hallottam, hogy a pap távozik. Miután a ház kiürült, bevonultam szobámba, magamra zártam az ajtót, nehogy valaki benyusson, és aztán nekiálltam. Nem sírni, nem őrjöngeni, gyászolni. Ehhez egyelőre túlságosan nyugodt voltam, hanem gépiesen levetni a menyasszonyi díszt, és belebújni abba a szövetruhába, amelyet tegnap viseltem. Tegnap azt hittem, utoljára van rajtam ez a ruha. Aztán leültem, fáradt és gyönge voltam. Két karomat az asztalra támasztottam, és ráhajtottam a fejem. Csak most kezdtem gondolkozni. Idáig láttam, hallottam, mozogtam, mentem, amerre vittek, figyeltem, amint esemény eseményt leplezés leleplezést követ, de gondolkozni csak most kezdtem. Délelőtt tulajdonképpen csöndes volt. Kivéve azt a rövid jelenetet a tébolyodott asszonnyal. A templomban sem estek hangos szavak. Szenvedélyes kitörésről, lármás veszekedésről, vitatkozásról, zokogásról szó sem volt. Néhány tárgyilagos szó hangzott el a házassági akadályról, aztán Mr. Rochester egy-két rövid, szigorú kérdést intézett vádlóihoz. Feleletek, magyarázatok, tanúvallomások. Aztán Mr. Rochester nyílt beismerése, majd az eleven bizonyíték, akit valamennyien láttunk, aztán az idegenek elmentek, és mindennek vége volt. Itt vagyok a szobámban, mint rendesen, egymagamban. Látszólag semmi nem változott, engem nem bántott senki. És mégis, hová lett a tegnapi Jane el? Hová lett az életem? Hová lettek szép reményeim? Jane el, aki tegnap még izgatott, boldog menyasszony volt, ma ismét dermedt, magányos teremtés. Élete elszíntelenedett, reményei semmivé foszlottak. Nyár közepén karácsonyi fagy, a júniusi virágzáson decemberi fehér hóvihargázolt keresztül. Az érett almák jéggé fagytak, a nyírórózsákat leszaggatta a szél, a réteket és szántóföldeket jégkéreg borította, az ösvényeket, amelyeket tegnap még virágágyak szegélyeztek, betemette a hó. Az erdő, melynek fái 12 órával ezelőtt még dúsan illatosan bólogattak, most kopár volt, sivár és kihalt, mint Norvégia fehér törzsű fenyőerdői télen. Reményeim meghaltak, mintha végzet sújtotta volna őket, mint annak idején Betlehem elsőszülötteit. Álmaim, vágyaim, mint megannyi hulla hevertek szerte széllyel. És a szerelem, amelyet ő ébresztett szívemben. A szerelem úgy didelgett bensőmben, mint hideg bölcsőjében egy beteg csecsemő, s a gyötrelemmel nem menekülhettem Mr. Rochester karjaiba. Az ő szíve nem sugározhatott többé meleget az enyémbe. Soha, soha nem fordulhatok többé ahhoz az emberhez, akit szerettem. Hitem, bizalmam örökre megrendült. Mr. Rochester nem az többi, aki volt. Nem az, akinek hittem. Nem akarom bűnnel vádolni, nem akarom azt mondani, hogy elárult, de hinni nem tudok többé neki, és nem maradhatok egy fedél alatt vele. El kell innen mennem. Mikor, hová, hogyan, ezt egyelőre nem tudom, de meg vagyok győződve róla, hogy ő maga is sürgetni fogja Tom Finnből való távozásomat. Az biztos, hogy nem viseltetik irántam mély, őszinte érzelmekkel. Amit szerelemnek hittem, az csak szeszély volt, szeszélyes föllángolás. Miután terve nem sikerült, már nincs szüksége rám. Nem mernék a szem elé kerülni, biztosan ő is gyűlölettel nézne rám. Milyen vak voltam, Istenem, és milyen gyarló. Lehúnytam a szemem, sötétség vett körül, gondolataim is irgalmatlanul sötétek voltak. Úgy tetszett, mintha egy kiszáradt folyóágyba zuhantam volna, messziről a hegyek közül hallani véltem a közeledő áradást, de nem volt erő megmozdulni, szinte eszméletlenül feküdtem, és kívántam a halált. Egyetlen egy gondolat lüktetett csak elevenen agyamban. Istenre gondoltam, és imádkoztam, de nagyon nehezen tudtam szavakba foglalni imádságos gondolataimat. Maradj velem, Uram, mert közel a veszély, és nincs, aki segítsen. Ilyesfélét gondoltam, de a veszély valóban közel volt, és minthogy a kezemet sem tudtam összekulcsolni, nem tudtam letérdelni, sem ajkamat megmozdítani, hogy fohászt küldjek az égbe. Nem volt, ami a közeledő veszedelmet megállítsa, és az áradat elborított. Életem értelme, elvesztett szerelmem, megtépázott reményeim, megcsúfolt hitem mind ott kavarogtak a szennyes forgatagban. Lehetetlen elmondani, mit szenvedtem abban az órában. A víz lelkemig ért, belesüllyedtem a mocsárba, nem volt hol megvetnem lábamat, a hullámok összecsaptak fejem fölött.